a városba, most már ideje lenne elmenni valóban máshová, Mária Pócsra. És kérdeztem, hogy ugye a dolog úgy kezdődött, hogy néhányan rágtuk püspök atya fülét, hogy kellene már ide egy zarándokház, egy felnőttképző intézmény. Mert hogy úgy épült, hogy a alap nem volt alap, és utána kellett alapozni, és de egyúttal sikerült a Mária Pócsi görögkatolikus kurzilót is megalapozni, és elindítani ebben a házban. Magának a háznak az elindulása is tényleg érezhető volt az Isten szívű oltalma és a Szentlélek segítsége. Megkérdettük az első lelki gyakorlatot, emlékszem Miskolci Debreceni Egyházközség képviselőtestületi tagjainak volt, és egy nappal előtte a parkettás még lakkozott a nagy teremben, mondta, hogy ebből itt holnap este nem lesz lelki gyakorlat. Másnap reggel a Mária Pócsi polgármester asszony, a hivatal összes dolgozója az ablakokba lógott, ablakot tisztított, és estére lelki gyakorlat volt. És akkor láttam, hogy nem szabad kisítműnek lenni. Józsavárosban már volt ebből egy jó kis iskolám, amikor nem egészen kevesebb, mint egy héttel a szentelés előtt közölte az asztalos, hogy hát a templom két vége az nem lesz készen, az a kapu meg annak a lezárása, úgyhogy az szellőzni fog. És akkor mondták azt hiszem Gubik Jancsék, hogy tényleg leültem, és azt mondta, hogy na mi lesz most? Atya, csak üljen nyugodtan, bízd ránk, és megfogták és belambériázták a két végét a templomnak, és volt szentelés. Na hasonló volt itt a zarándokház indulása is, és utána pedig indultak szépen sorban a lelki gyakorlatok, nagyon sokféle lelki gyakorlat típust próbáltunk ki. Hatékonyságában azt hiszem, hogy a kurziló az, amelyik vezet az összes között, a nagyon-nagyon jól át tudja mozgatni, egy nagyon jól kitalált lelki és képzési program ez, ötvözve a kettőt, amely úgy föl tudja frissíteni az embernek a hit élményét, a hit tudását, az Istennel találkozás és a közösséggel való találkozásnak az örömét tudja meg. Persze, amiről Ildikó beszélt, nagyon sokan segítettek. Eleve már az, hogy Felföldi Laci atya volt a papja annak a kurzilónak, amelyen én magam is részt vettem. Ma már ő a Pécsi Egyházmegyébe próbálja színesebbé, vidámabbá tenni püspökként, és jöttek a nyíregyháziak, a budapestiek, Fagot, Ildikó, Judit, Guillen Elemér, sokan mások, jöttek a római katolikusok, Szekrényes Bandiék feleségével, sokan mások, nem tudnék mindenkit felsorolni, és segítettek addig, amíg saját lábunkra nem álltunk. És közben sikerült kialakítani a görögkatolikus kurzilónak a liturgikus rendjét, mert semmi más nem kellett változtatni, csupán annyit, hogy legyen egy saját liturgikus rendünk. Feldolt Péter atya sokat dolgozott ezen, Orosz Árpi, amikor kinyomtatta és te szerkesztette a kis könyvünket, és jöttek új atyák, Orosz István atya, Mosolygó Tibi atya, jó néhányan, akik sorra-sorra fiadalodott. János atyával mi már úgy kezdtük szépen csöndesen hátra lépni, hogy legyen helyük a fiatalabbaknak is. És amit szintén Judit mondott, reformátusokhoz eljutott Szlovákiából, Kárpátaljáról jöttek, jönnek, ma is vannak, most is itt közöttünk. És egy mozgékony, tevékeny világ alakult, amely segített abban, hogy az életünk legyen és bővebben legyen. És hát az események, lehetne történeteket, rémtörténeteket is mesélni kurzilóról. Egy nagyon személyes barátomat, diák társamat, egy padban ültünk sokáig a gimnáziumban, sikerült végre rábeszélni, hogy jöjjön el kurzilóra, és el is jött. A pénteki gyónások, azok mindig hosszúak szoktak, gyóntatások mindig hosszúak szoktak lenni, és amikor szombat hajnal 2-3 körül végre lett a gyóntatásnak, és kinyújtom a lábamat, egy kicsit sétálok, és az én barátomat ott találom a zarándokház ajtajába összepakolva, csak azért nem tudott kimenni, mert nem találta a kulcsát. Reggelig beszélgettünk, ott maradt, és azóta sem bánta meg. Sokféle történetet tudnánk elmondani. Szent János apostol írja, hogy a világ összesen volna elég azoknak a könyveknek, ha mindent el akarnék mondani Jézusról. Hát ezt nem állítom, de nagy területen lenne, hogyha mindent el akarnánk mondani. Ezután jött az én életemben a Kuzilónak egy másik olvasata, amikor Sajó Pál falára kerültem. És ha létezik nagy változás, akkor ez az volt, mert egy 780 fős falu, 250 görög katolikussal, egy 300 éves hagyományokkal. Én, ha Sajó Pál falát abban az időben jellemezni akartam volna, akkor azt szoktam róla mondani, hogy az egyfőre eső szeretet, az többszöröse az országos átlagnak. Oda kerültünk, temetnem kellett menni, éppen meghozták a tűzifát Rönkökbe, mire hazaértem, filiába volt a temetés, mire hazaértem, föl volt vágva, be volt rakva, ma se tudom, hogy ki csinálta. Tehát Pál fala élt és működött, ez a lelkület volt, és ebből a közösségből Vera és sokan mások, meg hát az rajtuk keresztül Edelény, Miskolc, a környező városok és községekben elindult egy, a kovász elkezdett működni. És hogy mit jelent az, amikor egy kurzilós közösség átjárja egy 300 éves hagyománnyal rendelkező egyházközségnek az életét, 25 éves papi és házassági évfordulónkat Sajó Pál falán töltöttük, és hát a jó Isten megtréfált, érdekes ajándékot adott erre az ez is lakodalomra, mert egy vesekő éppen rossz helyre ékelődött be, nagyobbra sikeredett, mint kellett volna, és az oldalamból kilógott egy műanyag cső, egy zacskó, így ünnepeltünk. Hát úgy gondoltuk, hogy szerényen megcsináljuk családi körbe. Szóval úgy szombaton este 9 órakor Vera jön, hogy atya, gyertek már ki, mert valami, akarunk nektek mondani valamit. Kimentünk, és majd 150 ember akart valamit mondani. Zenészt is hoztak, mellzongorával, tangóharmonikával, és egy fantasztikus szerenádot adtak. Ritkán fordul velem elő, hogy nem jutok szóhoz, hát ott valami ilyesmi volt. Hoztak mindent, bugykosba, pálinkát, süteményt, jó kedvet, hangulatot, és rengeteg szeretetet. És ez a kurzilónak is, vagy mondanám azt, hogy a keresztény embernek, ha valóban keresztény, akkor a vidámság, a hit, a szeretet az alapfelszereltsége, az természetes, az hozzá tartozik, és na, hát így éltük mi ott az életünket, és lendült tovább a világ. A Szentlélek persze viszonozta a Sajó Pál falujaknak a hitét, szeretetét, figyelmességét, találékonyságát, mert az alatt a 13 esztendő alatt, amíg ott voltunk, 5 vagy 6 papi hivatás is elindult, és azóta már szárva is szökkent ebből a pici közösségből. Jelezni akarván, hogy elődöm sem lógatta a lábát, én is igyekeztem, ami rajtam át megtenni, és akkor zsidósok pedig egy olyan légkört teremtettek, amelyben vonzó volt a hit és a papi élet választása. Hogy mi a kurziló? Azt hiszem, Ezopéri a Kisherceg című könyvében mondja, hogy ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. És ami a kurzilóban igazán lényeges, az első látásra nem látható. Én is úgy gondolom, egy évvel ezelőtti élményt hadd osszak meg. Éppen itt voltunk az Egyházmegyei búcsún egy ugyanilyen szombati napon, és nem éreztem túl jól magam, oda mentem a esetkocsinak, a mentőkocsinak az orvosához, elmondtam, hogy mik a tünetek, és mondtam, hogy arra gondoltam, hogy hétfőn bemegyek a kórházba. Mondta, hogy nem hétfőn, még most azonnal. Hát bementem a sürgőségére, megvizsgáltak, trombózis gyanú, tolószékbe ültettek, és vagy másfél órán keresztül ott ültem, nem történt semmi. Aztán, mint egy varázsütésre, megmozdult alattam a kocsi, és ultrahang, CT kiderült, hogy ez egy kétoldali tüdőembólia, ez már a második volt az életemben, és ráadásul van egy ilyen lovagló embólium, azt hiszem így hívják, egy vérleben elindult, én meg a vérleben, és azon gondolkodott egy Y-ér elágazásnál, hogy jobbra menjen az agyba, vagy balra a szívbe. És mind a kettő eléggé veszélyes lett volna. nem értettem először, hogy a intenzív osztály orvosa miért néz rám 5 percenként, hogy mi újság van vele. Szóval utána elmondta, hogy hát innen az emberek nagy részét tepsibe szokták kivinni ezzel a betegséggel. Hál' Istennek én a saját lábamon tudtam majd hazajönni 8 nap múlva, de ez a 8 nap, ez egy nagyon jó lelki gyakorlat volt. És ahogy úgy csöndesen visszalapozgattam a kórházi ágyon a történteket, és nézegettem az e-maileket, akkor láttam, ugye türelmetlen voltam ott a tolókocsiba, és egyre többet néztem az órára, és megjegyeztem a percet is, amikor megmozdult alattam az autó, és ez pontosan 1 perccel volt azután, hogy Széchenyi Jócsi föltette a kurziós listára, hogy Polgári Atya a nagybeteg, és imádkozzatok érte. És ez a történet mindez csak azért volt, hogy mi a kurzilónak az igazi értéke. Az, hogy ez a közösség egy imádkozni, szerető, tudó, akaró, összetartó közösség. Magamnak azt írtam föl, hogy a kurziló az Istenbe kapaszkodó, egymásra figyelő, az egyházban tevékenyen élő, imádkozó embereknek a közössége. És én azt kívánom, hogy a következő 25 vagy akárhány esztendőben maradjunk is ezen. Dekorum lesz.
Kedves hallgatóink, műsorunkban folytattuk a görögkatolikus kurzió 25 éves évfordulójáról készült összeállításunkat. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berecz Renáta.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Szómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt, a Szent István Rádióban. A Szövegtrafik Irodalmi Kör 2018-ban alakult Egerben, független önszervező irodalmi, slam poetry és művészeti társulásként. Az irodalmi klubestjeiken bárki szabadon felolvashatja saját alkotású versét, rövid prózáját, vagy előadhatja szlemjét. A mai adásban a társulat egyik alapító tagjával, Galda Gábor Attilával beszélgettünk. Mindezelőtt viszont érkezzenek is az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem adott otthont az idei kémia tanárok országos nyári továbbképzésének, ahova a kémiát tanító pedagógusokat várták, hogy új programokkal és jó gyakorlatokkal felvértezve kezdjék el az új tanévet. A Magyar Kémikusok Egyesülete már hagyományosan megszervezi a továbbképzést, melynek célja a kémia tanár utánpótlás biztosítása és a tárgy helyzetének javítása is egyúttal. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tudományos rektor helyettese kiemelte, az egyetem kiváló partnere a szervező Magyar Kémikusok Egyesületének, ez a szakmai rendezvény pedig remek lehetőség rá, hogy a hallottakat beépítsék a szakemberek, ezzel vonzóbbá téve a kémia órákat. A többnapos eseményen érdekes szakmai előadásokon vehettek részt a pedagógusok, lehetőség volt tapasztalatcserére, és kísérletezhettek is a szakemberek. Ismét Eszterházy csírtáborokba várták a sportolni vágyó fiatalokat. A fiatalabb korosztály az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem épületében ismerkedett meg a sportággal, továbbá részt vettek közös játékban, illetve készíthettek egyedi masnit is. Idén a legfiatalabb jelentkező 4, a legidősebb pedig 14 éves volt. A szervezők egy önfelett programcsokrot állítottak össze a kis cheerleadereknek, de fontos volt az is, hogy érdemben fejlődjenek a sportágban. A szervezők nem titkolt célja évről évre, hogy a lányok kedvét kapjanak a sportághoz, illetve sokakat közülük az egyetemi csapat edzésein is lássanak viszont évközben is. Az idősebb korosztály pedig a Tiszafüredi Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Három Királyok Óvoda sportcsarnokában összpontosította a versenyfelkészülésre. Az edzőtáborba a youth, a junior és a senior korcsoportban versenyzőket várták, hogy együtt készüljenek fel a szezonra. A hét folyamán az első osztályostól egészen a középiskolás diákokig összesen 20 táborozó ismerkedett meg új gyakorlatokkal, illetve fejleszthette állóképességét. A versenyfelkészülés, illetve a közösségépítés mellett a tábornok célja volt továbbá az is, hogy a táborozók elsajátítsanak olyan elemeket, melyeket később beépíthetnek a verseny koreográfiába. Egyetemünk általános rektor helyettese dr. Váci Kálmán Zoltán 2025. augusztus 19-én vehette át Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetését a Pesti Vigadóban. Az állami kitüntetéseket és művészeti díjakat, köztük a Magyar Arany Érdemkereszt, a Magyar Ezüst Érdemkereszt és a Magyar Bronz Érdemkereszt elismerést Zsigó Róbert a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára, valamint Kishegyi Anita, kulturális kapcsolatokért felelős államtitkára adta át a Pesti Vigadóban. Zsigó Róbert a díjazottakat méltatva hangsúlyozta, büszkék vagyunk ezekre a kiemelkedő teljesítményekre, melyek hazánk hírnevét öregbítik, közösségünket erősítik, kultúránkat gazdagítják és tudományos életünket a világ élvonalában tartják. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán.
Lícómi krónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Korábban hallgatóként szerintem már készítettünk interjút, ezt már így kamerán kívül meg is beszéltük, viszont akkor úgy személyesen nem beszéltünk, és a személyes kötődéseidről úgy nem volt szó, úgyhogy akkor kezdjük az elején. Téged mikor kezdett el érdekelni az irodalom?
Én középiskolás koromban fedeztem fel magamnak kifejezetten a költészetet, a verseknek a világát. Érdekes viszonyban voltam az irodalommal, mert nem biztos, hogy minden kötelezőt elolvastam az órára, az irodalom órára, de azon kívül viszont elkezdtek foglalkoztatni a versek. Ez főleg így az utolsó két évben. És ahogy az ember élt, én lejegyeztem gondolatokat jegyzetekbe, és egyszer csak ezek a gondolatok elkezdtek versformát ölteni, tehát gyakorlatilag valahogy így is kialakult egy folyamat részeként.
Volt esetleg olyan költő, aki nagyon nagy hatással volt rád, akit úgy ki tudnál emelni?
Amikor elkezdtem mélyrehatóban foglalkozni az irodalommal, akkor én a kortárs irodalommal kezdtem. Tehát nekem nagyon alapvető volt az, hogy hát nyilván a saját húsvér világomba keressek alkotókat, és a legelső kortárs költő, akire én felfigyeltem, az Závoda Péter volt, de egyébként a klasszikusok közül Tandori Dezső, Pilinszky János, Kormos Istvánnak a formabontó szövegei mind nagy hatással voltak rám.
És akkor ezt követően 2018-ban alapítottátok meg a Szövegtrafikot. Kikkel és milyen célkitűzéssel hoztátok ezt létre?
Igen, 2017. szeptemberében lettem frissen sült egyetemista, és pár hónap alatt találkoztam is szaktársakkal, kialakultak jó barátságok, ismerettségek, és többen voltak, akik hiányolták azt, hogy legyen egy slam poetry kör Egerben gyakorlatilag. Úgyhogy két-három barátommal, Simon Flórával, Mujacélvivel, Koleszár Bencével és Fekete Ottóval. Hát gyakorlatilag találkoztunk a Békafügyben, nem messze innen ugye, és elkezdtünk azon gondolkodni, hogy hogyan lehetne egy olyan közeget kialakítani, ahová az emberek elhozhatják saját szövegeiket, és van egyfajta külalakja az eseménynek, de mégsem érzik veszélyezve magukat, tehát egy befogadó közeget szerettünk volna létrehozni.
És melyik volt az első esemény, amivel megnyitottátok ezt?
Igen, ezért datáljuk 2018-ra az alapulásunkat, mert 2018. február 8-án volt az első estünk, akkor még a Vénbagolyban, ami ma már a Patrónus, és hát egészen egyszerűen hirdettük Facebookon, hirdettük élőszóban, azt hiszem plakátoltunk is, és teltházas lett az esemény a legnagyobb meglepetésünkre, úgyhogy úgy láttuk, hogy van értelme.
És hát azóta hogyan változtak a helyszíneitek, illetve a programjaitok?
Célkitűzésünk volt az, hogy ne egy helyszínre korlátozódjanak le az eseményeink, hanem Egerben minél több kulturális helyszínnel, közösségi helyszínnel együtt tudjunk működni. És hát elsősorban ugye a Vénbogoly volt, a Bíborosnak a felső emeleti része, ami azóta már sajnos bezárt, illetve a Vitkovics Alkotóház. Tehát ezek voltak a fő bázisaink, de mindig változó. Most már azért nem havonta tartunk esteket, mert menet közben ugye az évek során többen lediplomáztunk, elköltöztünk, vagy Egerben maradtunk, de nyilván a magánéletbeli dolgok mellett ezt már egy kicsit nehezebb szervezni, de két havonta, két és fél havonta azért igyekszünk valamilyen megmozdulást csinálni.
És hát ennyi idő ellenére azért mégis megfigyelhető, hogy vannak visszatérő tagok, akik elő szoktak adni. Kik ezek? Mesélnél róluk egy kicsit?
Igen, ez egyébként nagyon örömteli, hogy vannak olyanok, akik gyakorlatilag a kezdetektől fogva velünk vannak, és nem hagyott a lába lelkesedés. Például Kis Csaba, Danyi Dominik, nyilván a szervezők közül is például Simon Flóra, Dobosi Tímea, akik visszajáróak, de az igazság, hogy nagyjából 15-20 nevet tudnék felsorolni, akik tényleg a kezdetektől nyomon követik a működésünket és jelen vannak.
Hogyan zajlanak a műhely foglalkozásaitok, és milyen visszajelzések szoktak ezekről érkezni?
A műhelyek azok zártabb események, ott nagyjából hát 5-6, esetleg 8-9 fő vesz részt, és az nem frontális, mint a felolvasóest, hanem kinyomtatva vagy kivetítve elhozzuk a saját verseinket, szövegeinket, szlemjeinket, és gyakorlatilag a kritika szikéjével elkezdjük őket boncolgatni, megnézzük, hogy mi az, ami a szövegben jól működik, mi az, ami esetleg nem, és ezeken a visszajelzéseken keresztül javítunk rajtuk, vagy alakítjuk őket.
Ezekre egyébként bárki mehet? Vagy ezeket hol hirdetitek?
Ezeket azért sem hirdettük például Facebook események kapcsán, vagy ilyesmi, mert egészen egyszerűen, tehát 15 emberrel ez nagyjából 10 órán keresztül tartott volna. Az esteken szoktuk mondani, hogy van erre lehetőség, aki szeretne ehhez a műhelyhez csatlakozni, az jelezze nekünk, a szervezőknek, vagy bárhol üzenetben, de egész egyszerűen a létszám az egy limitációt okoz. Hát egy szövegre nagyjából fél órát, vagy ha van 3-4 órát is rá szoktunk szállni, mert nagyon el lehet merülni benne, és akkor inkább emiatt ezt így visszafogtuk.
És ha már estek, akkor ki és milyen produkciókkal léphet fel?
Említettem, hogy szerettünk volna egy slam poetry kört alakítani, viszont azt már az első alkalommal leszögeztük, hogy nem akarjuk ezt lelimitálni erre. Tehát úgy voltunk vele, hogy bárki, aki valamilyen irodalmi minőséggel megírt szöveget elhoz, az mehet. Tehát ezért van az, hogy versek is, akár novellák is, vagy akár monológok, performanszok is előfordulhatnak. Tehát a repertoár az abszolút tág, annyi a kikötés, hogy az valóban szövegként hangozzon el. Tehát például énekelve zenei kísérettel, az már annyira nem fér bele, arra az open mic ott van.
Érdekes egyébként, pont ezt akartam mondani, hogy a legutóbbi estetek, amin voltam, ott például éneklés is volt, és én is nagyon meglepődtem rajta, hogy ilyen is előfordulhat nálatok.
Igen, igen. Egyébként az illető jelezte is, hogy lenne egy saját zenei kíséret alap, amit a szöveggel együtt szeretne lejátszani, de végül is ez valóban inkább egy zenés előadássá alakult. Tehát természetesen ilyenkor az ember nem fogja félbeszakítani, tehát tényleg az a szándékunk, hogy legyen egy laza, egy változatos, egy befogadó közeg, de utána ezt beszéltük is, hogy érdemesebb az open mic részre ezeket a jellegű előadásokat megtartani, a kalapban pedig ugye, ahova előre kell jelentkezni, jobban fel kell készülni. Kicsit kimondatlanul is versenyhelyzet van, hiába nincsen semmilyen pontozás, ott a klasszikusabb szövegeket szeretjük megtartani.
És ha már szóba jött ez az est, nem csak ti léptetek fel, hanem Varga Vencel is. Erről mesélnél egy kicsit? Milyen együttműködésben vagytok vele?
Varga Vencellel először az egyik utcazenészek fesztiválján találkoztunk, és ugye ő gyakorlatilag slammerként indult, mára már egy önálló performance-szal, produkcióval, mondjuk azt nem szeretik, a produkcióként hivatkozok rá, egy ilyen tök jó, ilyen összművészeti dologgal turnézik például jelenleg is, ahol slam, vers, egy kicsi színház, egy kicsi intermedialitás is történik, ugye kivetít videókat, vannak hangok, zenék, zenészekkel érkezik. Úgy gondoltuk, hogy ez egy nagyon izgalmas műsor, és szerettünk volna még inkább tágítani a saját határainkon is, illetve kíváncsiak voltunk, hogy egy ilyen nagyobb volumenű esemény az hogy tud működni, szerintem tök jól sikerült, és mindenki láttam vagy az izgatottságot, vagy a sokkot, ami szerintem nagyon fontos dolog, hogy biztonságos közegben tudjunk sokkolódni, mert itt azért ugye életről, halálról volt szó, voltak könnyű, voltak nehéz mondatok is azon az estén.
És már itt mindennek az alapja a slam, mennyire látod egyébként, hogy erre most igény van?
Ez egy jó kérdés. Az, az igazság, hogy ugye a slam poetry Magyarországon azért nem most éli a csúcsát. Nyilván amikor például Závoda Péter, Simon Márton, Kemény Zsófi, Színész Bob, stb. Said még nagyban üzték az ipart. Én akkorra tenném a csúcsát a slamnek Magyarországon. Azóta egy kicsit átalakult, és még mindig színes és élettel teli, de szerintem kicsit rányomta a bélyegét az is, hogy sokan nem nézték jó szemmel ezt a zsánert. Tehát voltak, akik nem annyira tudták ezt hova tenni, hogy most akkor ez költészet vagy nem, színház vagy nem, stand-up vagy nem. És megmerem kockáztatni, hogy azáltal, hogy ez azért mégiscsak élőben tud létezni, ez nyilván limitációkat szabott. Például ezt mi is megéreztük, mert Volt egy másfél éves időszak nálunk is, amikor egyszerűen minden bezárt Egerben, és nem a Covidra gondolok, hanem arra, hogy folyamatosan bezártak azok a helyszínek, amik számunkra tökéletes platformok lettek volna ilyen események szervezésére, és érdekes, hogy például ez is bele tud szólni egy ilyennek a működésébe. De összességében most is vannak újak, ugye most volt a világbajnokság, a Slam Poetry világbajnokság, és oda is Magyarország is kijutott, úgyhogy szerintem azért még van benne kakaó.
Én megmondom őszintén, a legelső slam, amit láttam, az Bánki Benihez köthető. Szerintem azért akkor is nagyot ugrott ennek a műfajnak az ismerettsége.
Igen, én úgy látom, hogy azért a slam poetry-ben is megvannak ezek a korszakok, mint mondjuk a kortárs költészetben, tehát azért 2-3 év alatt is nagyon intenzíven tud megújulni, változni, teljesen új hozzáállással érkeznek alkotók. Nekem például Tengler Gergely az egyik kedvencem, aki elképesztően lírai szövegeket hoz, de ugye vannak mások, akik meg rettentő erőteljes politikai, társadalmi vitákkal kapcsolatos előadásokat nyújtanak, úgyhogy szerintem ez mindig is meg fog tudni újolni, csak nagyon fontos, hogy azok, akik újítani szeretnének, azok tényleg legyenek bátrak, és ragaszkodjanak a saját elképzeléseikhez.
És hát most is volt KimiTube, és azért igen sokan jelentkeztek szlemekkel, de mégis mondjuk azt lehet megfigyelni, hogy sokan nagyon negatívan ítélik meg ezt a műfajt, és cringe-nek bélyegzik.
Igen.
Erről így mit gondolsz?
Szerintem nagyon felületes, nem is azt mondom, hogy ők szemlélik felületesen, hanem ez azért mégiscsak egy olyan műfaj, amiben azért jobban el kell merülni ahhoz, hogy szerintem tényleg egy megformálható vélemény erről azért megszülessen. Lehet, hogy valaki éppen egy olyan szlemet látott vagy hallott, ami neki nem tetszett. És akkor ez alapján az egész zsánert elkönyvelte olyannak. Az is lehet, hogy valaki pont a kedvenc előadóját látta élőben először, ő valószínűleg később csalódni fog, amikor mástól meg nem ezt kapja. Úgyhogy szerintem ez is egy nagyon izgalmas és szükséges zsáner, hiszen végsősorban a költészetet azt visszahelyezte az élő szóba, a húsvér térbe, és gyakorlatilag tényleg egy költészettel és színészettel egybe gyúrt zsánerről beszélünk, ami mindenképpen egy izgalmas és fontos jelenség, hogy legyen megmozdulás, legyen jelenléte ezeknek a művészeteknek, és nagyon sokak számára például kaput rock tud lenni az irodalomhoz, mint olyan. És lehet, hogy pont visszafele, hátulról indulva talál a klasszikusokra.
És hát már az Eszterházi Podcastben is korábban beszéltetek hasonló témákról a Szövegköz Podcastben. Erről mesélnél egy kicsit?
Igen, a Szövegköz Podcast az... Akkor indítottuk el, amikor még én is, és a Szövegtrafik egyik szervezője, és a kedvesem Dobosi Timi, még mindketten ide jártunk az egyetemre, és úgy voltunk vele, hogy igazából hasonlóképpen, mint mondjuk amilyen a Slamnek a magatartása is, tök jó beszélgetni az irodalomról. Tehát nem csak annak lehet élménye, aki az irodalmat úgymond befogadja, olvas sokat, vagy eljár mindenféle eseményre, hanem az irodalomról való beszélgetések is szerintem tudnak olyan pluszt adni, meg olyan mondhatni olvasói élményt, amelyek nagyon sok szempontból az embernek az ismeretét is tágítják, új szövegeket ismerhet meg, jobban bele tud helyezkedni abba, hogy mégis mi az a kortárs költészet. Tehát sokan azért a kortárs költészetre is olyan fura véleménnyel vannak, csak azért, mert nagyon-nagyon-nagyon megszilárdultan van a mi elképzelésünkben az, hogy ki a költő. Hát valami homályos alak a daguerreóti pián 200 évvel ezelőtt, és sokaknak kicsit furcsa, hogy hát de még ma is írnak, még ma is van költészet. Van, és ugyanúgy, ahogy minden más művészeti ág, a költészet is átalakult az idők során.
Te egyébként hogy gondolod, a fiatalok melyikre nyitottabbak, a kortárs irodalomra vagy a klasszikusra?
Én... Egy évig voltam tanár, ugye az egyetem végén az egy összefüggő tanári szakmai gyakorlat során, és én egészen egyszerűen azt tapasztaltam, hogy már olyan réginek és annyira dalolászósnak tűnnek a klasszikus rímelős szövegek nagyon sokszor a diákoknak, hogy például egy Csokonait, aki a maga idejében elképesztően fontos és újszerű alkotó volt, mai 21. századi füllel és szemmel már egyszerűen nem tudunk úgy értékelni. De ez egy természetes dolog, hiszen a 21. században élünk. Én azt tapasztalom, hogy a gyerekek, fiatalok sokkal nyitottabbak a kortárs szövegekre, csak nem találkoznak velük. Tehát itt van ez az ellentmondás, itt van ez a bucka ebben az egész történetben, hogy a kortárs költészettel gyakorlatilag nem is találkoznak az iskola keretein belül. Az iskolán kívül meg nem valószínű, hogy maguktól elkezdik ezeket felkutatni, hiszen eleve nem annyira érdekli őket az irodalom.
Ti egyébként foglalkoztok úgy fiatalabbakkal is, tehát így a társulaton kívül, hogy úgy megmutassátok magatokat, esetleg osztályokban, gimnáziumokban?
Volt rá példa, hogy az Egri Gárdonyiban, illetve a Szilágyiban is volt egy ilyen rendhagyó irodalomóra, ahol egyébként hasonló témákról beszélgettünk. Egyébként a műhelyeink, meg egyébként a felolvasó estjeink is, például tök jó platformok erre is, én azt gondolom. A műhelyeinken is jártak már többször középiskolások. Volt olyan, hogy valaki a mi műhely alkalmunkon mutatkozott meg verseivel, legelőször az életében, tehát minket tisztelt meg azzal, hogy nekünk mutatja meg elsőként az írását, és az esteken is voltak középiskolások, még volt diákjaim is, úgyhogy szerintem ezek kortól függetlenül bárkinek adhatnak valamit.
És hát, hogyha valaki ezt egyetemen szeretné folytatni, akkor itt az egyetemünkön a Kortárs Hangon pályázatban is lehetősége van erre, amiben te szintén részt vettél, ha jól tudom.
Igen. Azt hiszem, hogy is volt, két alkalommal voltam második helyezett, első helyezett nem voltam sosem, de igazából én a Kortárs Hangon pályázatokat nem is emiatt a versengés része miatt szerettem. Ezek a helyezések szerintem csak másodlagosak voltak. Annyi sok élménnyel, annyi sok plusszal jártak ezek. Ugye itt a díjazásokon keresztül az ember eljuthat szakmai műhelyekre, szakmai táborokba is. Kaphat kortárs folyóiratokban publikálási lehetőséget. Kaphat szerkesztőségi labdíjat, ami azt jelenti, hogy szakmabeli szerkesztők olvasták a szövegeit, ugye a pályázat zsűrije mellett, és az is egy plusz elismerés. Én buzdítok mindenkit arra, hogy jelentkezzen erre a pályázatra, mert ez nem csak abból áll, hogy elküldöd a szövegedet, aztán vagy nyersz, vagy nem, hanem egy nagyon izgalmas, többnapos táborral, szakmai kapcsolatokkal, baráti kapcsolatokkal jár, tehát itt egyetemen belül is azért ritkán találkozik az ember olyanokkal, akik hasonlóan szeretik az irodalmat, vagy az írást, és így is tök jól össze tudja hozni az embereket, és nagyon fontos szakmai visszajelzés is természetesen.
Kicsit visszakanyarodva a szövegtrafikhoz, jön a nyár, jönnek a bornapok, és itt is itt lesztek.
Így igaz.
Mivel készültek a bornapokra?
Szeretnénk egy kicsit formabontóbb módon színpadra állni. Tehát ugye az estjeinken az szokott lenni, hogy kalapból kihúzzuk az éppen soron következő felolvasónak a nevét, de ez annyira frontális lesz, meg annyira úgymond spontán lesz a közönség. Hát ugye a képen arra jár minket, és megáll meghallgatni minket. Szeretnénk valami kicsit formabontóbb dolgot. Az is lehet, hogy felolvasások alatt ilyen elvont zenéket, érdekes audiovizuális pluszokat fogunk majd lejátszani. Az is lehet, hogy valami konkrétabb műsorral készülünk, úgymond, tehát nem csak felolvasások egymás után, hanem valami nagyobb keretet adunk ennek, de hát várunk mindenkit. Még mi se tudjuk, spontánnak vagyunk még ezen a ponton, de valószínűleg el fog térni a szokásos estjeinknek a menetétől.
És az év további részében van már olyan program, ami publikus?
Egyébként, itt akkor meg is ragadnám az alkalmat, hogy ezen a napon a borünnepes felolvasás előtt kora délutántól lesz egy műhelyünk, és pont azért, mert most azért elég sokan lejövünk majd Egerbe, sokaknak szabad ideje van. Ez például egy nyílt műhelyé szeretnénk majd tenni, úgyhogy várjuk mindenkinek az érdeklődését. Még ennek sincs meg a pontos időpontja, de hogyha valaki szeretne egy ilyen szövegműhelyre jönni, akkor írjon nekünk a Facebookon, és minden infót megkap majd aznap. Ezen kívül egyébként szintén jövő hónap végén lesz majd egy nagyon volumenű eseményünk, ahol a szegedi Törzsasztal műhely, illetve a Budapest és Tatabánya környékén szerveződő Háttérzaj nevű irodalmi kört fogjuk majd meghívni, és egy saját közös irodalmi estet szervezünk majd.
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és